Én is szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, és hát a mai ige hirdetésnek az a címe, az a címet adtam, hogy mi készítheti fel Krisztus követőit a Szentléleknek a kiárasztására. És azért gondolkoztam ezen, mert ugye a szombatiskolánk arról szól, hogy ugye Sátánnak a spiritista területen való sötét munkáját látjuk, ne csak arról beszéljünk. Beszéljünk arról is, hogy az Isten is készít egy olyan evangéliummal megszólító, kibontakozó üzenetet, amire valahol a lelkünk mélyén, én azt gondolom, hogy mindjárt vágyakozunk, hogy bárcsak ennek a csatornái lehetnénk. Vajon mi az, ami fölkészítheti Krisztus követőit arra, hogy a Szentlélek ne csak személyesen a mindennapokban vezessen bennünket, hanem hogy egy világszéles evangélium hirdetésben, akár itt Győrben, vagy Magyarországon, vagy bárhol mi megszólít, általunk az emberek megszólíthatóak legyenek. Emlékezzetek Jóel könyve második fejezetének a 23. versére, csak ezt az egy verset hadd olvassam el, így alapgondolatként. Jóel könyve második fejezet 23. versét olvasom tehát. Ti is, Sionnak fiai, örvendezzetek és vígadjatok az Úrban, a ti istenetekben, mert megadja néktek az esőt igazság szerint, és korai és késői esőt hullat néktek, mint egykor. Amikor ugye Jézus 2000 évvel ezelőtt itt járt a földön, és a tanítványok látták az ő példáját, jellemét, átélték csalódással először a kereszteldozatát, aztán az az evangélium célba ért, és a tanítványok szíve úgy felismerte, hogy ezeknek így kellett lenniük, akkor elrendeztek Isten és egymás között mindent, akkor, és világosan szóltak arról, hogy Jézus a megváltó, akkor kiáradt a Szentlélek, ott az apostolok cselekedete könyvében ugye ez elolvasható, és mindenki a maga nyelvén értette azt az üzenetet, ami Krisztus követőjének a lelkében beérett. Először be kellett, hogy valami érjen, valami meg kellett, hogy belül gyógyítsa őket. Ugye emlékezzetek Jelenések könyvénél ott van, amikor a fehér lovas megjelenik. Na ez az. Megjelenik a fehér lovas. Mi az a kis jelzés ott a fehér lovasnál, hogy ki jött győzve, hogy győzzön? Mi nem tudunk az evangéliumot, mi nem tudjuk az evangéliumot, meg semmit nem tudunk győztesen hirdetni, hogyha előtte minket nem tesz győztessé, vagy belül minket nem gyógyít meg. És ezért ez a finom jelzés ott, hogy ki jött győzve, hogy győzzön. Vannak ma olyanok, akik várják a messiást, úgy az igazi régi messiást. Ismeritek a siratófal körüli dolgokat? Foglalkoztatok már vele? És van az advent népnek is siratófala vajon? Mert ugye a Szentlélek kiárasztását várja az advent nép is, és 1851-ben, Ellen White mikor is született? 1827-ben. Tehát 1851-ben, amikor ő hány éves volt? 24. 24 éves. Tehát egy fiatal lány volt Ellen White még. Lehet, hogy nem tudom, nem emlékszem az ő házasság kötésére, hogy ez most előtte vagy után, vagy mikor történt, de ez mindegy is. Az érdekesség az, hogy 1844-ben ugye elindul az advent nép, készül Krisztus eljövetelére egy egész nép, vajon ez a Krisztus eljövetelére való készülés hány éve tart így bennünket életben? Vagy éppen aludva életben? Hogy fogalmazzak meg? Mit fogalmazzak meg? Tehát 1844-ben elindul, 1851-ben már Ellen White kap egy látomást, és beszél a késői esőről. mint ami várható. Vajon 1851-től hány éve tart a történelmünk? 171. Csak most így a számokkal, egy kicsit, hogy nagyobb léptékekben is gondolkodjunk, ne csak az legyen a lelkünkben, hogy mi drágul a napi szinten, és hogy mivel vagyunk terhelve, elfoglalva, hanem egy kicsit most egy más nézőpontba hadd helyezzelek benneteket, hogy van egy advent nép, aminek a hitvilágába mi is itt vagyunk, és az üzenetét, a részleteit képviseljük, megéljük, gondolkodunk, beszélgetünk róla, és várjuk Krisztus eljövetelét. És közben ez a nép fogy, vagy gyarapszik, ébred, vagy alszik. Milyen proféciák szólnak erről? Nem is erről akarok én viszont szólni. Ezt talán ismerjük. 170 éve miért nem árad ki a Szentlélek? 1851-ben tehát, 171 éve Ellen White már beszélt ugye a Szentlélek kiárasztásáról, azóta miért nem árad ki? Miért van az, hogy úgymond mai szóval kampányokkal, vagy mai szóval projektekkel erőlködik az advent nép különböző ága, hogy valami módon embereket szólítson meg? És kisebb-nagyobb sikerek vannak. Vagy éppen alszunk. Mert ugye arról szól a tízszűz példázata, hogy mindenki alszik. Mintha egy ilyen profétikusan bejelentett, kikerülhetetlen alvás kellene, hogy hatalmába kerítsen bennünket. Amiből ugye van ébredés, kétféle ébredés van. Ugye az öt okos és az öt balga szűznek az ébredésére gondolok. Nem ebbe az irányba megyek megint csak tovább, hanem abba az irányba, hogy 1892-ben a Review and Herald november 22-i cikkében arról szól Ellen White, hogy 1888-ban a Szentlélek végső kiárasztásának a kezdete volt. 1888-ról sokat, vagy ritkán, keveset, vagy gyakran, de beszélgetünk. Én szeretek foglalkozni vele, és küzdök is magamban sok kérdéssel, de 1896-ban, tehát a 92-es írása után, 4 évvel, Ellen White arról beszél, hogy sátánnak sikerült megakadályozni az advent népet, ennek a világot gyógyító és az emberi szíveket gyógyító üzenetnek az elfogadásában. Tehát 1888 az az üzenet visszautasításáról is szólt, nem csak az elhangzásáról. És aztán persze képviselték ennek az üzenetnek a tartalmát. Nem tudom, ezeket néha föl szoktam tenni kérdésként, hogy amikor ezt így halljátok, hogy 1888-as üzenet, belül milyen gondolatok, tartalmak, érzések jelennek meg bennetek? Most nyilván nem tudom megkérdezni, de azért kérdezem meg, hogy magatokban fogalmazzátok ezt meg, mert milyen üzenet az, ahol sátán olyan válaszlépéseket tud létrehozni embereken keresztül, hogy az emberi szívet, örök életre gyógyító üzenetet megakadályozza és megállítsa. Sátán semmitől nem fél jobban, mint hogy egy ember kikerül az ő markaiból. Semmitől nem retteg jobban, mint hogy az Isten az emberi szívben helyet foglal. Vagy hogy a Szentlélek kiárasztódjon egy egész népre. Semmitől nem fél jobban. És a 88-as üzenet elvetését úgy fogalmazza meg Ellen White, hogy ez egyenlő volt Krisztus elvetésével. Ahogy a zsidó nép hajdan, úgymond, mint választott nép szembe ment Krisztussal, ugyanúgy az advent nép is 1888-ban az üzenet elhangzása közben szembefordult Krisztussal. De nem mindenki. Mert voltak, akiknek a lelkében, gondolatában ott maradt. És én ahogy utána jártam, nyilván biztos, hogy vannak hiányosságaim bőséggel, de ahogy utána jártam, azt értettem meg, hogy ez az üzenet, ez nem pusztán egy lexikális tudásanyag. Nem. Ez egy hitbeni szemléletmód. És röviden engedjétek meg, hogy tényleg ezt a kis fél órát jól használjam föl, ami oda vezetne újra, hogy az Isten meglátogathassa a Földet általunk is, azzal, hogy emberi szívek gyógyuljanak meg. Én nagyon sokat töprengek ezen, hogy milyen eseményeknek kell létrejönnie ahhoz, hogy mind az általunk világnak nevezett emberek figyelme föl kelljen, hogy valakire vagy valamire odafigyeljenek, és amit mi Isten népének gondolunk és nevezünk, azok az emberek, azok a közösségek, azok a gyülekezetek, pedig úgy tudjanak Isten szájából és a lelkétől elvenni egy olyan üzenet átadást, hogy mind az üzenet átadása, mind az üzenet fogadása jól találkozzon. Tehát, hogy az Isten lelke kiáradásaként ez az egység, ez az üzenet átadás, átvétel és gyógyulás, ez megvalósuljon. Hát a következőt tudtam fölismerni ebben az üzenetben, hogy ahogy képviselték Hajdan, ugye látták, a két hírnök látta, hogy mi okoz ellenállást az akkori advent nép küldötteiben, akik összejönnek egy konferenciára. Mi okoz gúnyt, mi okoz problémát, mi okoz ellenállást, mi okoz falakat. Ők azt képviselték, hogy Krisztusról beszéljenek, mint egy kívánatos és mindenek felett való jóságos megváltóról. Vajon az emberek látnak ma ilyen igazi Krisztus jellemet esetleg általunk? Vagy vágynak erre, hogy várja a világ az Isten fiainak a megjelenését? Jellemének egy tökéletes arányosságáról szóltak. Amit a 45. Zsoltár 3. verse mond, hogy szebb vagy az emberek fiainál, kedvesség ömledez a te ajkaidon. Vagy Mózes, amikor a nép vezetőjeként el kellett volna, hogy induljon ugye, egy pusztai vándorlásra, akkor azt mondja Mózes az Istennek, egy gyönyörű párbeszéd olvashatót Mózes 2. könyve 33. fejezeténél, emlékezzetekre, azt mondja Mózes az Istennek, hogy ha a te orcád nem jár velünk, akkor ne vigy ki minket innen. Tehát ő nem úgy akar menni, mint a nép élén valami hős. Neki nem ez a célja, hogy ő a választott vezető, és mindenki kövessen engem. Az ő lelkében egészen más dolgozik. Azt mondja Mózes, hogy Uram, ha a te orcád nem jár velünk, akkor ne vigy ki minket innen. Nincs értelme elmozdulnunk, ha te orcád nem jár velünk. Az Isten színe előtt, ugye a főpapi szolgálat célja is, minden bűnötöktől meggyógyultak az Úr előtt. Ha te orcád nem jár velünk, ha nem a te jelenlétedben vagyunk, akkor bármit csinálhatunk, nincs értelme. Tehát az első gondolat Krisztus személyéről olyan módon képet alkottatni az embereknek, mindegy, hogy hogyan. Mindannyiótoknak van foglalkozása, van hétköznapi foglalatossága. Emberek között valamilyen módon mozgunk, és vajon emberek abból, amit mi teszünk, csinálunk, szólunk, beszélgetünk, ahogy forgolódunk közöttük, Krisztusról alkothatnak egy képet? És alkotnak. Vagy azt mondják, hogy hát ez egy, ugye szokták mondani, hogy ha olyan Krisztus, mint te, akkor köszönöm, nem kérek belőle. Tehát vagy azt mondják, hogy te mitől vagy türelmesebb, kedvesebb, más, miért nem káromkodsz, amikor elromlik a kezed között valami, és nem leszel dühös tőle, vagy szóval egy Krisztus képet, anélkül, hogy kimondanánk a Krisztus nevét, de a jelleméről alkothatnak vajon egy képet? Ez az első. Az üzenet, ennek az egész üzenetnek az az első nagy mozzanata, hogy Krisztusról való tiszta képalkotás. Bármi megnyilatkozásunkon keresztül. A másik, ami ide kapcsolódik az, hogy, és itt igékből most, mivel az időnk fogy, és a figyelmeteket nem akarom hosszan, a kutatásotokat mindig igényelném, hogyha van rá erőtök meg kedvetek, igéket, ha van gondolatotok, gyűjtsetek csak ki a Szentírásból olyanokat, amik arról szólnak, hogy semmilyen cselekedet, amit mi magunk létre tudunk hozni, erkölcsileg nem tiszta. Mindig fertőzött, mindig vegyül valami emberi bele. Tehát van egy tiszta hitvallásunk, elmondok egy tiszta igaz gondolatot, és valami mégis belevegyül, és kiderül, hogy fertőzötté teszem valahogy, valamikor, egyszer csak. Nem kellene ennek így lennie, de erre fölhívták annak idején is a küldöttek figyelmét, a hírnökök, hogy ne legyünk önhittek, büszkék, magabízók, hogy mi jó hívők vagyunk, és mi képviseljük az igazságot. Mert ez a fajta önhittség, ez óhatatlanul elesésekbe torkollik. És vegyük komolyan azokat az igéket, amelyek arról szólnak, hogy minden cselekedet, amit mi emberileg nagy módon létre tudunk hozni, azért mondom ezt a nagy szót, mert ugye ismeritek azt a Máté 7. fejezetében lévő Jézus történelem végéről szóló kis példázó beszédét, Máté 7.22-ben, amikor elmondja azt, hogy majd beszámolót tartanak, mint egy valami módon az emberek, így gondolkoznak, hogy hát mi sok hatalmas dolgot cselekedtünk a te nevedben. És Jézus válasza erre az, hogy távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Tehát mi ez a kontraszt? Mi ez az ellentmondás a mi gondolatunk és az Isten meglátása között? Miért van ekkora feszültség az Isten követő, látszólagos követő és az Isten meglátása között, hogy sok hatalmas dolgot cselekedtünk a nevedben? Vagy milyen az, amikor Jézus mondja azt, hogy gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek az országot, mert ezt meg ezt tettétek, és mikor? Tehát mi a gondolkodásunk mélyén meghúzódó szemléletmód, ami miatt nem akarunk, nem tudunk beszámolót tartani semmilyen nagy csoda dologról, de Krisztus, amikor azt mondja, hogy tetted, akkor csak annyit tudok mondani, hogy én mikor? Tehát mi a különbség, mi az a szívek mélyén meghúzódó különbség, ami ezt egyszer csak úgy elmozdítja az emberben, vajon nem az, hogy magamról nem tartok semmi jót, nem tartok magamban büszke gondolatokat, hogy én vagyok a jó hívő, hanem tudom, hogy nem lakik bennem az a testemben jó, ami jó van, az meg Krisztusé. Nincs okom magam felől beszámolót tartani, nem tehetem meg. Viszont ha Krisztus teszi, akkor viszont, mivel ő jó én bennem, ahogy ezt mondta valaki, akkor meg hát te voltál az. Krisztusom, hát te voltál az. Én csak engedtem a te késztetésednek. Ugye ez enged utat a Szentlélek kiárasztása felé. Tehát minden emberi cselekedet bűnnel fertőzött, de hát a gonosztevőnél is, és ebben ne bízzunk, hogy majd az utolsó pillanatunkban megváltozunk nyilván, de szeretem mégis ezt a történetet, hogy a Lator is azt mondja, hogy emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te országodba, és oda vágyik, és a gazdag ember, aki meg azt mondja, hogy megtartottam ifjúságomtól fogva, egy örök kontraszt lett bennem, hogy lehet az, hogy egy bűnözőnek a lelki világa kapcsolódik úgy Krisztushoz, hogy örök életet tud neki ígérni, egy végig gyerekkorától vallásos életet élő ember meg eltávozik Krisztustól, mi ez az emberi lélekben meghúzódó büszkeség, vagy minek nevezzük ezt? De talán büszkeségnek lehet nevezni. Ami a vallásos világot is megfertőzi, és az emberi lelket tönkreteszi, mert hiszen az advent nép is a Laodiceai levélben büszke a tudására, ki tudja még mi mindenre, amitől gazdagnak érzi magát, de Krisztus azt mondja, hogy hát én látom, hogy nyavajás, nyomorult, nyavajás, vakmezítelen vagy. Hát nem érezzük annak magunkat. Tehát a semmilyen cselekedet, amit mi magunk képesek vagyunk, magunk erejéből megtenni, nem lesz tiszta erkölcsileg. A harmadik terület, ugye ezért beszéltek arról a hírnökök 88-ban, hogy az ige, vagyis Krisztus az ige testé lett, lakozott közöttünk. Láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének a dicsőségét. Ugye vissza lehetne térni, hogy a jellemének a szépséges vonzását láttuk, hogy amilyen ő, olyanokká válnak a követői. akkor ilyeneket olvasunk az igében, Galata 4.4-ben, hogy asszonytól lett és törvény alatt lett. Vagy Filippi 2.8-ban, hogy olyan állapotban találtatott, mint ember. Vajon mag, hogy élné meg Krisztus ezt a válságot, amiben mi vagyunk? Hallgatná a híreket, nézni a tévét, hallgatná az internetes híradásokat? Hogyan küzdene meg a drágulással? Mit csinálna, mit nem csinálna? Tehát töprengek sokat ezen. Krisztus nem csak 2000 évvel ezelőtt tudott volna erkölcsileg példát adni, ő ma is tud. De vajon ezt a fajta példaadást hogyan, miként hozná közel hozzánk a mai magyarországi problémán belül? Töprengeni szoktatok ezen, hogy ma milyen Krisztus jönne el a földre, ma milyen lenne a testi létele által itt közöttünk? Néha zavarba vagyok, amikor ezen gondolkodom, de keresem belül, hogy Krisztusom, ma te hogy, miként? Mert ismeritek Dzsinda Jenőnek a Krisztus versét? Leveszem képedet falamról, mert hát sok torz hamis vonás van, amit emberek megjelenítenek te rólad. Most nem jól idéztem, de valahogy a lényeg elkörül van. Ismerjük, hogy rövid időre Krisztus úgy jött a föld, hogy rövid időre kisebbétített az angyaloknál is. Vagy mindenben megkísértetett hozzánk hasonlóan, mondja Zsidó 4.15. Segíthet azokon, akik megkísértetnek, olvassuk szintén a zsidókhoz írt levél második fejezetében. Vagy ima küzdelmet folytatott. Külön nekem nagyon elgondolkoztató az, hogy folytatott Krisztus úgy ima küzdelmet, amilyen ima küzdelmet mi emberek, hát nem is tartunk rá igényt. Ja, eljátsszuk azt, mintha nekünk lenne könnyebb, holott ő olyan ima küzdelmet folytatott, amivel kifejezte azt, hogy neki itt hitben győzni verítékes volt, vérverítékes volt hitben győzni. Ő hitáltal élt ezen a földön igaz életet, hát mi meg úgy keressük a testi és a lelki küzdelemben a helyünket. Ő viszont tudta, hogy ha ő egyszer enged a testi oldalnak, akkor minket is, meg magát is elveszíti. Tehát a testi lételben valami olyan kincs, és olyan küzdelem, és olyan példa látható, aminek az értékét nem tudom kellően kifejezni. És ezért mondja Pál is, meg Jelenések könyve is, Pál a római levélben, és Jelenések könyve is, Pál úgy mondja, hogy megigazítsa. A megigazításunk múlik azon, hogy mi miként látjuk a Jézus hitét. Nem tudom, ezt a mondatot érthetően tudtam-e mondani. Tehát a szívünk változása, a belső gyógyulásunk múlik azon, hogy mi miként látjuk Jézus föld életében azt, hogy ő milyen hitet élt meg. Ezt így fogalmazza Pál, hogy én ezt értettem meg belőle Róma 3.26-ban, hogy megigazítsa azt, aki a Jézus hitéből való. Nagyon mély ez az ige. Nagyon mély. Megigazítsa azt, aki a Jézus hitéből való. Nem aki hívőnek mondja magát, hanem aki meglátja Krisztus hitvilágát, hogy Jézus milyen ima küzdelem által élte azt az életet, ami vonzó volt, ami igaz volt, ami tiszta volt, mert ebben van a mi megigazításunk kulcsa, hogy megigazítsa azt, aki a Jézus hitéből való. Ugye ezt meg is fogalmazták hajdan a hírnökök, hogy Jézus emberfiaként olyan küzdelmet kellett, hogy fölvállaljon, amilyen küzdelemben Ádámnak sem volt része. Hanem azoknak van része, akik a 4000 éves átöröklés vasszabályával vannak megterhelve. Mert Ádámnak még ez nem volt. Tudjátok, ez óriási teológiai vitakérdés, még az advent népen belül is, hogy Jézus hogyan lett, mennyire lett emberré. Hogy Ádám bűneset előtti természete, vagy bűneset utáni természetét vette. Tehát finom részletekben vész el a teológiai vita, és figyelnek oda emberek, hogy most akkor kinek van igaza, miközben a viták között félretesszük, ó, akkor ne vitázzunk, akkor inkább éljünk valami csendesebb hívő életet, és nem kutatunk tovább, így meg nem lesz hívbéli gyógyulás, mert a viták elhomályosítják az igazi tartalmat. De hát nézzünk utána. És ne valaki mellé álljunk egy vitában, hanem mi magunk nézzünk utána az igéből, hogy azt számunkra az Isten hogy tudja a lelke által világossá tenni. Akkor tovább megyek. Ez már a negyedik kérdés, ami egy szemléletet hordoz. Krisztus kereszt áldozatáról hogyan gondolkodunk? Krisztus kereszt áldozatáról több szempontból is kérdezhetném, de most egy szempontot kérdezek. Krisztus kereszt áldozata. De lehet, hogy ezt kérdeztem már, akkor elnézést az ismétlésért, de fontos. A megváltásunk csúcsa vagy az alapja? A kereszt áldozat a megváltásunk alapja vagy csúcsa? Tehát alapja vagy koronája a kereszt áldozat? Alapja. És emlékezzetek csak az ószövetségi ünnepkörnek a gyakorlati üzenetére, hogy hogy alkotta meg a zsidók számára Krisztus ennek az üzenetét, hogy a kereszt áldozat az hol van, melyik ünnep? Mindjárt a legelső, a Páska, az az alap ünnep, arra épül a többi. És melyik a legnagyobb, a fő ünnep? A nagy engesztelési nap, aminek az idejében mi élünk. Tehát 2000 évvel ezelőtti megváltásunk, ami ugye örök időktől fogva el volt rejtve, tehát nem, ha úgy tetszik, nem akkor váltott meg bennünket Krisztus, hanem akkor vált nyilvánvalóvá a mi megváltásunkról szóló gondolata. Ő már korábban is úgy gondolkozott, hogy meg akar váltani. Ez örök időktől el volt rejtve benne. Csak akkor nyilvánvalóvá lett, beteljesedett a gondolata. Az Istennél az idő nem úgy van, mint nálunk. Ő benne érett minden gondolat, csak nekünk nem mindig aktuális. Nem vagyunk készek rá. Tehát Krisztus kereszt áldozatáról, ha úgy gondolkodunk, hogy ez a megváltásunk alapja, akkor nem gondolkozunk hibásan, azt gondolom. Csak azért mondom ezt, mert amikor a kereszténységnek bármi iránya Krisztus kereszt áldozatát úgy tünteti fel, mint befejezett megváltás. Ha külön mondjuk belenéznétek igehirdetésekbe, és ezt a pontot tanulmányoznátok, akkor hallanátok ezeket az üzenet részleteket, amikor elhangoznak szószékekről, hogy a megváltásunk már megtörtént és befejezett és kész. Akkor azt mondanám, hogy ez téves. A megváltásunk elkezdődött a kereszten, nem befejeződött, elkezdődött. Hiszen a megváltásunk Krisztus főpapi szolgálatánál tud befejeződni igazából. Sátán a legjobban a főpapi szolgálatra haragszik. És főpapra, Krisztusra haragszik. Azért, mert a főpapi szolgálat fogja kitisztázni az összes bűnt, a bűnkérdést, akkor hárul vissza Sátánra is minden odahárított bűn, és az emberi életek itt ebben az időszakban tisztulnak meg, hogyha volna üzenethirdetője ennek a kérdésnek. Na de amikor nem beszélünk róla, vagy nem úgy beszélünk róla, hogy kívánatossá tudjuk tenni, Krisztus keresztáldozatáról, ugye erről talán beszélgettünk már, nézzétek meg, hogy a sátáni csavarok hogy vannak meg a történelemben. Amikor Krisztus meghalt, akkor Sátán úgy tüntette fel a krisztusi keresztáldozatot, mint, most nem erre gondolok, hanem mint egy gúnytárgy, mint egy bűnöst. De jó, amit mondtál persze, csak ugye most nem értettétek, hogy én hol váltottam, elnézést. Gyorsabb akarok lenni egy kicsit a gondolatomban, mint a szavaimban. És ugye úgy tüntette föl, hogy hát, hogy ő a fő bűnöző, hiszen bűnösök közé számláltatik, és gúnytárgya lett még a választott nép részéről sokak számára is. Nem értették a tanítványok sem. Elindul a kereszténységnek nevezett történelem, ugye itt torzulásokat látunk, Jelenések könyve ezeket leleplezi, és Sátán csinál a keresztből egy ünnepelt keresztáldozatot. Rendben van, nem tudják az emberek elfelejteni, sokak szívét azért megérinti, de mégis lesz Krisztus keresztjéből egy ünnepelt, egy ereklyeként ünnepelt valami esemény, amire hát én nem tudom, hogy ki milyen módon gondolkodik, biztos, hogy különbözően gondolkodnak az emberek erről is. Valaki gyógyít, valaki csak beáll alá, Valaki csak nézi és bámulja, hogy a Zsoltár részlet mondja, hogy néznek és bámulnak rám, és nem hat rájuk, vagy csak divat irányzatot képviselnek. És most, amikor Krisztusról, mint eljövendőről, és mint főpapról lenne szükséges szólni világméretű módon, most mi a legnagyobb ünnepe? Hát a karácsony. Ami érzelmileg odaköt, vagy éppen a húsvét, ami érzelmileg odaköt, nem a bibliai tartalom jelenik meg. Sokat küzdök ezen a területen, hiszen amikor emberek ragaszkodnak ezekhez az egyébként a kereszténységbe bejövő ünnepek bejöttek, akkor, és az emberek ehhez ragaszkodnak, akkor vajon nem ünneprontás ezeket tisztázni, akár itt-ott leleplezni? Hát úgy tűnik, hogy te olyan ünneprontó vagy, miféle keresztény vagy te, hogyha neki mész ezeknek a több száz éves hagyományos keresztény értékeknek. És amikor úgy elcsüggedek, hogy Istenem, hogy tudjam jól képviselni? Hogy legyek tapintatos, de igazságot is kimondó egyszerre. Szóval Krisztus kereszteldozatáról úgy gondolkodjunk, hogy Krisztus bűnbocsánatról biztosít, hogy ember, van bűnbocsánatod, nehogy kétségbe es, biztosít a bűnbocsánatáról. Nem tulajdonítja nekünk a bűneinket. Olyan ajándék a Krisztus keresztáldozata, amit kéretlenül kap minden ember. Kéretlenül. Mintha az, aki nem foglalkozik vele, az is kap bűnbocsánatot. Egy időre. De ha visszaél vele, mert nem kíván vele élni, nem akar készülni az örök életre, Krisztus nem fogja erőltetni. De mindenki kap. És itt megállok egy picit, honnan tudjuk, hogy mi a bűn? Ha bűnbocsánatot kapunk, de mi a bűn? Ugye a törvény. Törvény nélkül nincs bűn. Ha a törvényt elhomályosítja az ellenség, akkor nincs miről beszélgetnünk. Akkor zavar van. Nyilván a második része ennek az, hogy lelkiismeret által is, hiszen Pál írja a Római Levél második fejezetében azt, hogy a pogányok, akik nem ismerik a törvényt, önmaguknak törvényük, mert a lelkiismeretük, amely egymást kölcsönösen vádolják vagy mentegetik, bizonyságot tesz arról, hogy valami fogalmuk van az Isten törvényéről, mert a jó és a rossz közötti különbségtétel azért az Isten által be van írva az emberi szívbe is. A lelkiismeretet készteti a jó Isten, mert nem akarja, hogy emberek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Tehát azt a fajta gondolkodást, azt, ami az adventizmusba úgy bejött, hogy mi vagyunk a megbízottak, és mi tudunk mindent a legjobban, ettől lehet, hogy sokan megriadnak, hogy ne legyél büszke magadra. Mert van az Istennek munkája esetleg, ugye ezért haragudtak meg Krisztusra is, amikor bement Názáretbe, fölállt olvasni, csodálkoztak a kedves beszédén, utána pedig, amikor elmondta, hogy igen, de vannak a pogányok között is, akár egy Elizeushoz megy, igen, meg a szereptőjéhoz, vagy asszonyhoz, ugye a poklos, Naámán, jól mondom? Igen, igen. És ugye, ahogy Jézus beszél ezekről a pogány jelenségekről, vagy emberekről, akkor a zsidókban gyűlölet jött elő. Mert az ő vallási büszkeségüket zavarta Jézus beszéde és példája. Ne ismétlődjön ez. Vannak néki juhai. De mi is maradjunk juhok. Záráshoz közeledve, két rövid kérdésről hadd szóljak még. Mi tudja elindítani az emberben a változást? Erről szólt még a 88-as üzenet. Mi tudja elindítani, megmozdítani az emberben a szívbéli gyógyulást, a belső változást? Nyilván nem az, hogy most gyülekezetbe járunk, részt veszünk programokon, ezt ismeritek, hanem azt a változást, ami a bűnösből bűntelent formál, az önzőből önzetlent, az elveszendőből örök életre alkalmasat formál, hogy az legyen neki az otthonos. Ugye egyik dolog, Krisztus keresztáldozatának, ugye amiről beszéltünk, a szívbéli megbecsülése. Ha már tudunk róla, akkor engedjük, hogy hatni tudjon ránk, hogy tényleg érték számomra az, hogy az, amit én teszek, az bűnnel fertőzök, de hát ha Krisztussal együtt megfeszítetem, akkor élek többé nem én, hanem élhet bennem a Krisztus. Tehát elindulhat egy csere, tehát reményteljesen. Ugye ismerem ezeket az igéket, ti is tudjátok ezeket jól. Emlékszem, mikor gyerekekkel mondatják ezeket az igéket. Elmondja egy kisgyermek mondjuk, nem is érti. De mi felnőttek azt mondjuk, hogy jaj, de aranyos, milyen szépen mondtad. Kérdezzük csak meg tőle, hogy és érted, mit jelent? Hát megtanulta. Vigyázzunk arra, hogy ne a megtanult igékből gondolkodjunk csak, hanem engedjük, hogy az az ige belül rólunk szóljon. Álljunk meg egy igénél, és töprengjünk rajta, és nem baj az, ha összeomlunk, jót tesz az. Azt tudja az Isten fölépíteni a maga kezével, hogyha mi összeomlunk előbb magunkban, jó értelembe véve. Mert ez egy megbánhatatlan gyógyulást fog ez a fajta összeomlás vagy szomorúság szeretni. Istenem, hát hol vagyok élettől? Tehát valamilyen módon kimondom, hogy Istenem, hát én nekem tényleg gyógyulásra és újjáteremtésre van szükségem, mert hát én romokban vagyok, de hát akkor te építs fel. Vagy akkor azt olvassuk a második, illetve azt képviselték, és olvashatjuk az üzenet között, hogy Krisztus jellemének a szemlélése tud még szívbéli gyógyulást okozni. Én ezt, mikor megértettem, akkor jöttem rá, hogy mi a bajom, amit hiányolok a saját hitvilágomból. Hát, mert hiányzik az, hogy valamiben valaki gyönyörködni tudjon. Tudjuk, milyen az, amikor gyönyörködni tudunk. Valamiben. Kertben, virágban, tájban, egy szép alkotásban, vagy a másik emberben, vagy a másik ember lelkében, vagy a fiatalok egymásban, vagy egy kis kedves állatban. Tehát milyen az, amikor egy gyönyörködő, lelkesedő, benső indul el bennünk. Ezt ismeri mindenki. Na vajon Krisztus jelleméről van ilyen gyönyörködésre indítékot mozdító érzés és gondolat bennünk? Vagy tudjuk, hogy ő az üdvözítő, és ha nem imádjuk őt, akkor elveszünk. Tehát a tudás vagy a gyönyörködés dolgozik bennünk. Értitek a különbséget? Nem baj a tudás. De gyönyörködés nélkül a tudás nem hoz változást. A puszta gyönyörködés, meg tudás nélkül egy kicsit olyan partalan és üres, de ha valaki valamiben gyönyörködik, akkor úgyis érdeklődni fog, és úgyis megszerzi a hozzátartozó, úgymond tudást. Amikor Jézus is azt mondja, hogy te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket. Értitek, hogy a tudás az nem hoz létre szívbili változást, csak elme pallírozottságot. De szívbili változást, érzéseket vajon hordoz egy igazán Krisztust szerető ember? Hát hogyne? Sőt. És vannak emberek, akik nem a tudásunkra kíváncsiak, hanem az érzésünkre, az érzületünkre. Csak hát ez is az utóbbi 100 évben nagyon nagy vihart élt meg ez a terület. Közösségünkön kívül is, belül is. Vagy még az, ugye még egy terület hozhat létre szívbéli változást, ha az Isten szeretete, jellemének a szépsége, keresztáldozata nem tud, akkor még van még egy terület. Van egy példázatnak egy mozzanata, egy Jézusi példázatnak egy mozzanata. Mi hozhat még létre egy utolsó állomásként változásra indító dolgot? A moslékos vájú. A moslékos vájú. Ugye amikor az ember rájön, hogy nem megy. Lehetek én dúsgazdag, lehetek teljesen nincstelen, ez teljesen mindegy. Moslékos vájú mindenkinél máshol van. Mert az Isten nem akarja, hogy az ember elvesszen, legutoljára még a moslékos vájúhoz is megengedi, csak hogy ébredjen fel. De ott se akarja, hogy elvesszen. Onnan is van visszaút az atyai házhoz, sőt, leginkább onnan. Mert amíg van mit tékozolnunk, addig nem jutunk moslékos vájúhoz. De addig meg nem tudjuk értékelni az Isten szeretetét. Ugye ismerjük Jézusnak ez a példázat, ez valami fantasztikus. Tehát az egész élet vitel, életérzés, életszemlélet mind benne van ebbe a példázatba, ahogy egy ember leéli az élet évtizedeit. Gondoljuk csak végig úgy magunkat belehelyezve, hogy mi hol állunk ennek a példázatnak, melyik részletében. Akik otthon vagyunk, és örülünk az atyai háznak, és azt mondjuk, hogy ez a te fiad most megjött, és most miért vágod le. Vagy azok vagyunk, akik kikértük a ránk eső részt, és tékozlunk, vagy éppen most Lékosvájúnál vagyunk, vagy éppen visszafele megyünk, vagy hol vagyunk. Vagy éppen ünnepelnek, hogy mert öröm van egy bűnös ember megtérésén. Tehát melyik részletében, mert ez az ember egész ember életet magába foglalja ez a példázat. Én szoktam így gondolkozni, hogy Istenem, hogy látsz engem most, és hogy lássam magamat ennek a példázatnak a fényében. Utolsó gondolat, a főpapi szolgálat szerepe. Ennek az egész fényébe állították be 1888-ban a hitáltali megigazulás egész üzenetét. Ez az, amit még a reformáció idejében Luther Mártonék, erről fogalmuk nem volt. Ezt nem értették. Tudtak a hitáltali megigazulásról, de a főpapi szolgálatról csak az advent nép hírvivői tudtak igazán. És ez különös nyomatékot ad a hitáltali megigazulásnak. A főpapi szolgálat nélküli, úgymond reformáció azért az hát hogy mondjam, félig tele, félig üres érzést vált ki bennem. Nem tudom eldönteni, most ez félig üres vagy félig tele. Tehát ez még, hogy ez... Jó az indulás, de ugye azt mondja Krisztus jelenések könyvében is, de nem találtam a te cselekedeteidet teljeseknek az én Istenem előtt. Emlékezzél meg arról, hogy hogyan vetted és hallottad, és térj meg. Tehát Krisztus világossá teszi, hogy a reformáció az a hajnalcsillag. De a hajnalcsillag, ha már hajnal, ha már reggeli, akkor minél tovább halad, annál világosabb lesz a teljes délig, és én azt mondom, hogy az advent népre bízatott a dél, de Sátán úgy megharagudott rá, hogy az advent népnél meg nincsen, ott csak üresség van, meg sötétség, meg zavar. De itt lehetne a teljes dél. De miért nincs? És ugye a főpapi szolgálat a legnagyobb ünnep az Ószövetségben is, már ez egészen világos. A zsidókhoz írt levél ezt nagyon-nagyon szépen megerősíti, és a főpapi szolgálat célja, mint evangélium, az, hogy emberek, újra mondom csak, lehet, hogy már háromszor is beszéltem erről, de lehet, hogy tízszer is jó lenne. Emberek, nem csak az az örömhír, hogy Krisztus meghalt és bűnbocsánatot ad, hanem vajon az is örömhír, hogy lehetőséged van bűntelenül minden bűn feled győzelmet aratva élned. Ez öröm. Vagy pedig van olyan hibánk, bűnünk, szokásunk, és vannak olyan dolgaink, amihez csak a bűnbocsánatot igényeljük, hogy nézze el Krisztus, mert ettől szabadulni nem akarok. De a bűnbocsánata jó lenne, mert szabadulni nem akarok. Na itt akadunk, ugye ezen a ponton, valahol ezen a ponton akadunk el, belül a hitvilágunkban. Ezen gondolkodjunk. Mindenkinek vannak esetleg dédelgetett dolgai, amelyeket azért takargatunk, mert de tudjuk, hogy Krisztusnak a bűnbocsánata miatt élhetünk, de ne gyógyítson meg belőle, mert szeretem. Értitek ezt a belső dilemmát? És ezért a főpapi szolgálatnak a minden bűnötöktől megtisztultok az Úr előtt üzenete, ezért okoz zavart. Egyrészt azért, mert figyeljétek meg, hogy egy igehirdetés fölépítésében az elvárás jelenik meg, az jelenik meg, hogy most neked ember teljesítened kell az elvárást, vagy pedig az jelenik meg, hogy az Istennek van egy ajándéka, és ha akarod, elfogadhatod. Tehát, hogy én is tudom, milyen az, amikor küzdök a megfogalmazása, hogy nehogy azt érezzétek, hogy elvárás van. Az Istennek ajándéka van. Ajándéka van. Ha ismernéd az Isten ajándékát, akkor meg kérnéd, hogy adjon neked. De ha nem ismerem azt az ajándékot, akkor meg csak az elvárást hallom, hogy ilyen szintre kell eljutni, olyan lépéseket kell megtenni, és ezt el ne hagyjuk, és azt meg ne csináljuk, és hogy ezt mindenképpen, és a szükséges, és teljesítsünk. És érzi az ember, hogy már elfáradtam. De az Istennek ajándéka van, amelyik gyógyítja a szívet, és utána megújítja a belsőt, újjáteremti az embert belülről, és szárnyra kelnek, mint a saskesejű, és futnak, és nem fáradnak el. De az elvárások meg megölik a kereszténységet. Vagy rosszul beszélek? Csak tudjátok, vannak igehirdetések, amelyek az elvárásokat erősítik. És azt érzik a hallgatók, hogy nem tudom teljesíteni. De ha azt képviselem, hogy Istennek van ajándéka, érdekel téged? Mi az ő ajándéka? Ugye Jézus a Samária asszonnyal való beszélgetésben olyan szépen fejezi ki, ha ismernéd. Nem elvárást mond, hanem az ajándéka van. Kell? Szükséged van rá? Ha ismernéd, kérnéd. Ha nem ismered, addig nem tudod kérni, mert fogalmad sincs arról az ajándék szépségéről, kívánatosságáról. Gyengék a fogalmaink az Isten ajándéka felől, mert annyi elvárást hallottunk. És mi a törvényt is elvárásként tárjuk az emberek elé. És az emberek azt érzik, hogy hagyj engem a törvénnyel, van én nekem elég bajom. Még foglalkozzak úgy a törvénnyel is, hogy tudjátok, hát ha megjelent most az egyik Kürtszóban édesapámnak egy élettapasztalat, ugye azt mi írtuk a feleségemmel, hogy tehát ő megélte a szombatot úgy, hogy azt mondta neki a nyomda főnöke, hogy figyelj Lajos, megadjuk neked a szombatot, és az összes újságírótól berendeljük hamarabb a cikkeket, megharagudtak rá az újságírók, aztán meg azért kibékültek vele, mert próbált ő jól képviselni, csak azért, mert kell a Lajos munkavégzése, azért, hogy mert nem találunk olyat, aki úgy dolgozna, mint ő. Inkább akkor legyetek szívesek újságírók, ti alkalmazkodjatok hozzá. Tehát tudta a szombatot úgy képviselni fiatalként is. Vagy ha hívja őt egy másik főnök, hogy jel a Lajos a Sámson házai nyomdába, vagy Salgó Tarján mellett, de aztán tudod, hogy én szombaton nem megyek be dolgozni. Aztán tudom, hogy nem jössz be dolgozni, de tudom, hogy hol dolgozol, amikor dolgozol. Úgyhogy gyere. Meg lesz a szombatot, persze. Persze, akkor kapott mindent, több fizetés, meg ugye annak még a szocialista időszaka volt, hogy akkor még másképp működtek ezek a dolgok, nem ilyen önállóság. Csak miért mondom, hogy vannak, tehát hogy ha ajándékként éli meg és tapasztalatként, akkor nem elvárás ízű a szombatja a másiknak. És emlékszem rá, amikor mondják, hogy most legyél csendben, mert a apukád most alszik, mert megy éjszakára dolgozni. Miért megy éjszakára? Azért, mert szombaton itthon volt, mert tudod, ő nem dolgozik, és bemegy utána este, és éjszaka fogja megcsinálni, amit napközben kellett volna. Ja, úgy emlékszem gyerekkoromban, hogy tényleg az én apukám bemegy most éjszaka dolgozni, azért, mert hogy szombatot ünnep. Gyerekként úgy, ez ilyen, és ez így ez miért? Tehát dereng valami, hogy valami fogalmat alkotok, hogy ez küzdelem is ezen a világon a szombat kérdése. Na, de mikor ajándék az Istennel töltött idő, és nem elvárás. Na, ezért mondom ezt, hogy a főpapi szolgálatot is én szeretném ajándékként képviselni, úgyhogy a minden bűnfeletti győzelem az nem elvárás, az lehetőség. Nem kötelező, de lehetőség. És ha ezt mi evangéliumként tudjuk megszólaltatni az emberek között, próbálom én is leegyszerűsíteni, itt voltatok a kis jelenések előadáson, hogy próbáltam ott is elmondani, hogy igazából az örök életre szeretne Krisztus bennünket fölkészíteni, hogy az nekünk otthon legyen. Ne itt legyünk otthon, itt ez legyen idegen, vándor, idegenek és vándorok itt legyünk. Amikor meg az örök életet a személyekkel és a körülményekkel együtt megalkotja, akkor azt mondja az ember lelke, hogy na most vagyok otthon. Tehát ez az otthon. Ez meg nem otthoni, de aki itt akar otthon lenni, és az neki az idegen, akkor még a lelkünkben átrendeződésre van szükség. És nem bonyolult az örök élet az emberek előtt. Ha ezt valahogy megkóstolják, akkor kíváncsiak lesznek a Bibliának a belső összefüggéseire is. Ha ezt nem tudjuk velük megkóstoltatni, csak adjuk neki az ismeretanyagokat, akkor elfárad a fejük. És ugye Spurgeon mondta, hogy ha az emberek szívét akarod megnyerni, akkor ne az agyukat fáraszt. És ezt Ellen White is megerősítette egyébként, hogy az emberi szív, amikor megragadja valami, akkor utána lesz kíváncsi értelmileg. Mert az okos, írástudó farizeusok megkerülték az egész földet, és aztán a Gehenna fiává tették. Miért? Miért? Egy egyszerű ördöngőségből gyógyult embernek meg azt mondja Krisztus, hogy ne engem kövess, most mennyit egyéb bizonyságot, hogy honnan szabadultál meg, maradj itt. Mert a disznók elvesztek, de te meg meggyógyultál, te maradj bizonyságul. Ugye szóltunk itt a disznók kertételéről itt a szombatiskolában is. Tehát amikor elvégeztetik az Istennek titka, ugye ez a híres igéje jelenések 10:7-nek, ebben kívánom, hogy legyen részünk, hogy aki győz, amint én is győztem, ez is a jelenések könyve végén, ez is kívánom, hogy legyen részünk, mert ketté válik az emberiség. Ketté válik. Lesznek, akik az ellenséggel azonosulnak, és lesznek, akik tényleg az Isten lelkével azonosulnak. És kívánom, hogy legyünk az Isten lelkével azonosulók. A legegyszerűbb, legkisebb dologtól a kiárasztásig. Amen.